3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Prohászka Ottokár püspökről fogunk ma beszélgetni, akiről hát enyhe eufémizmussal azt szokták írni, hogy ellenmondás, összemélyiség. Kétségkívül a 20. század elejé katolikus megújulásnak az egyik vezér alakja, sokan Pázmány Péterre szokták hasonlítani, és hát nem mindenkinek jár egy emléktemplom, az övé pedig ott áll Székesfehérváron, ahol 905 óta volt püspök, és hát a életműve egy, a katolikus egyházon belül, meg a hívek körében nagy tiszteletnek örvend, időnként kiadják, és állítólag most az olvasottsága nő. Hogy ennek mi a pontos oka, én ezt nem tudom, de tehát nem tűnt el a süllyesztőben, azt akarom mondani. Másrésztről viszont egy megveszekedett antiszemita kétségkívül talán Sinka Istvánhoz hasonlítható módon nem faji alapon szokták róla mondani, hanem inkább szociális okokból, vagy a kapitalizmus utálata okán, amit egy ilyen zsidó találmánynak gondolt ő, és gyakorlatilag hát olyan kijelentésekre ragadtatta magát, hogy a zsidóság fekélye csontvázzá rágta a keresztény magyar népet, és a nemzetnek nagy részét koldusbotra juttatta, a zsidóság sakterkezek alatt vérbe akarta folytani a magyarságot, stb. És hát komoly támogatója volt a numerus claususnak. 29-ben meghalt, tehát hogy a zsidó törvényekhez mit szólt volna, azt csak úgy gondoljuk. Tessék parancsolni.
27-ben halt meg.
27.
Az egyetemi templom szószékén egy igazi egyházi halál, miközben lelki gyakorlatot tartott, tehát egyfajta ilyen bibliai illés, úrillésként elviszi mind, ugye, hogy gyakorlatilag ez is megerősítette azt a fajta életszentséget, amely őt már kezdettől fogva a katolikus egyházban körülvette. Az egyik már teljesen elfeledett krónikása, egyházi krónikása, szélsőjobboldali krónikása, a 20. század elejé nagy vallási fellendülésnek őt teszi meg, Nyisztor Zoltánra van szó, annak a példaképnek, aki nem csak a szavakban, nem csak a hatásában volt nagy, hanem erkölcsi tekintetben is minden vonalon. Hát tudjuk, hogy vannak nagy ikonjai a 20. századi katolicizmusnak, a katolikusok számára, ilyen például Banga Béla, jezsuita páter, vagy éppen Tóth Tihamér, aki ugye olyan könyveket írt, mint a Tiszta Ifjúság, és ugye nemzedékek rágódtak azon, hogy gerincsérvet kapnak akkor, hogyha önkielégítést végeznek. De hát Tóth Tihamér is rendkívül nagy hatású volt, ő volt például az első, aki rádió prédikációt végzett, és sorolhatnánk. Tény és való, hogy mindenkinek voltak titkos erkölcsi fogyatkozásai. Tóth Tihamér ugye agyrákban halt meg, éppen kinevezték veszprémi püspöknek, tehát a kirgegóri értelemben abszurd, de mégis nagyon valós, egyházban karriert csinált. Ugye Kierkegaard azt mondja, hogy hát egy keresztény az nem tud az egyházban karriert csinálni, mert hát úgy kéne karriert csinálni, mint Krisztus, azaz, hogy a keresztre jutni és másokért meghalni, de ehhez képest hát tudjuk, hogy mennyire vágyottak a püspöki helyzetek, és hát azt is látjuk, hogy még olyan egyházakban is, amelyekben elvileg ugye a püspökségnek nem lenne olyan nagy jelentősége, mint a katolikus egyházban, mennyire ragaszkodnak egyesek a püspöki székhez, hogy szinte oda is ragasztják magukat. Miközben hát ugye például a református egyház az, hogy Magyarországon püspökei vannak, az egy egészen hungarikum, nem is tudom, mikor fogják fölvenni oda. Na de visszatérve, Prohászka volt az egyetlen kivétel, aki valóban minden szinten, vagy az élete minden szinterén szent volt, aszkéta volt, azt is lehet mondani, hogy szent őrült volt, és akinek diametrálisan széllyel megy a megítélése. Valóban, tehát tucatjával lehet idézni ezeket a borzalmas mondatokat, amelyek nem is maradtak hatás nélkül. Tehát ő 27-ben meghalt, de Endre László például Ravasz László református püspököt azzal üdvözölte a 60. születésnapján, amikor már hírhetten antiszemita aktivista volt, bár még nem volt módja a 44-es szörnyűségek elkövetésére, mármint Endre Lászlónak, hogy üdvözlőjük Prohászka püspök méltó utódját. Hiszen az antiszemiták a szélső jobb oldal Prohászkában a zsidó ellenesség profétáját látta, és nem a lelki megújulást. Pont ezért ugye, mert Prohászka nem akárki volt, és majd erről is azért mondanék valamit, volt olyan pusztító az ő antiszemitizmusa a halála után is. Természetesen feltehetjük a kérdést, hogy amikor előkerül a náci valódi genocídium a zsidóság ellen, akkor mit csinált volna Prohászka, hiszen tudjuk, hogy hírhetten antiszemita egyének zsidókat mentettek, akár meg is bánták a korábbi ellenségüket. Ugye itt Kolbe atyáról beszélhetünk Lengyelországban, aki ugye szintén egy megveszekedett antiszemita publicista volt, és aztán Auschwitzban halt meg, igaz, nem egy zsidó, hanem egy lengyel családapának a helyében kérte, hogy végezzék ki. De tényleg arról van szó, hogy valaki, aki nagyon minőségű, nagyon magas, nagyon tagadhatatlan életművet hozott létre, annak vannak ilyen pusztító dolgai, és szinte a kezdetektől fogva. Tehát ő már az 1890-es években, amikor a magyar katolikus egyház, főleg a felső klérus, nagyon is tartózkodott attól, hogy antiszemita izgatást végezzen, ő már akkor elkezdte ezt, és folytatta egészen haláláig. Azt azért tudni kell, hogy indulatos ember lévén olyanokat is mond, amiket viszont mondjuk a magyar szélsőjobbalnál nem idéz. Tehát, hogy a magyar olyan, mint a szar. Ezt Prohászka Ottokár írta le, hogy a falhoz csapják, lefolyik róla, és még folytathatnánk azt, hogy miket és hogy mondott, és azt is látni kell, hogy Prohászka Ottokár egyébként méltó szellemi partnere volt a 20. századi progressziónak. Akkor Bíró Lajosnak, ugye, aki egy nagyon érdekes publicista, és később ugye Hollywoodban forgatókönyvíró, egy sikeres befutott író lett, megkérdezik, hogy mi a véleménye a zsidó kérdésről, ugye ez a 20. századnak ez a nevezetes körkérdése, akkor azt mondja, hogy a mi nemzedékünknek elege van már abból a liberális középszerűségből, nem pontosan mondom, mi nem Tisza Istvánért lelkesedünk, mi Prohászka Ottokárért, és nagy szellemi energiát látunk, mondom, nem szó szerint mondom, mert nem írtam ki, a modern katolicizmusban. És valóban azt is hozzá kell tenni, hogy még abban az értelemben is megszolgálta Prohászka ezt a fajta dicséretet, hogy ő volt az egyetlen magyar egyházi, az egyetlen magyar főpap, akinek a műveit indexre tették, azaz betiltották. Egyházi, ha nem is kiátkozás, de hát egyházi eltiltás alá esett, bevonták, nem lehetett olvasni, tiltott dolognak számított, pont 1911-ben. Tehát még azt is lehetne mondani, hogy progresszív katolikus bizonyos értelemben, és ez nem csak a szellemi készség arra, hogy vitatkozzon, hanem valóban olyannakat írt, hogy az egyháznak szakítania kéne a konzervatív státuszkóval. A forradalommal nincs bajom, sem 1848-as, sem 1789-es, sőt 1919-es sem, a szocializmussal sem, és akkor jön a dolog csak a zsidókkal, hogy miért a zsidók csinálják, stb. És azt is látni kell, hogy szegényen jött, és szegényen ment. Tehát a magyar püspöki kar hírhesen hírhet volt arról, hogy nagyon gazdag. Tehát még a Vatikánból is irigyelték, hogy micsoda mesés vagyonaik és földbirtokaik vannak. Ehhez képest ő megkapta a legkisebb jövedelmű megyés püspökséget, a Székesfehérvárit. Ő nem négy lovas hinton vonult be, hanem egy esernyővel gyalog az állomásról a püspöki palotában. Mindenki megbotránkozott, hiszen ott voltak a kulcsak tollas nagy arisztokraták, akik bejöttek a birtokairól. Nem is szabad elfelejteni, hogy Fejér megye az mindig is nagyon katolikus megye volt, mert ott volt a legnagyobb a kötött birtoknak az aránya. Tehát a nagy latifundiumok, a nagy arisztokraták, és amelynek a folytogatásában él, lélegzett a dolog, és ő volt az, aki többször szóvá tette azt is, hogy földet kéne, tehát ki el kéne osztani, ki kéne osztani az egyházi vagyont. Tehát azt szeretném ezzel jelezni, hogy a Prohászkának ma is van egy nagy kultusza, ennek a kultusza sajnos sokszor politikai, ebbe benne van az, hogy ő úgymond szóvá tette az idegeneket, a zsidókat, tehát sajnos ez az antiszemita Prohászkából van, ugyanakkor mindenki elfelejtette azt, hogy mint egy fehér holló ritka volt, aki a szociális gondolatot, a társadalmi emancipációt gyakorlatban is végre akarta hajtani.
Gyuri?
Igen, egy-két idézetet én is felolvasnék Prohászkó Tokártól. Azt mondja, teljesen igaz, hogy vannak derék zsidók, de a zsidóság idegen, kereszténységet leszorító, honfoglaló, minket kisajátító idegen hatalom. Itt egy rafinált, romlott, hitetlen és erkölcstelen faj garázdálkodásáról van szó, poloska invázióról, patkányhadjáratról. Egy kérdés van, hogyan védekezzünk. Na most, hát igen, hát ez termékeny gondolatnak bizonyult. Hozzá kell tennem, hogy aztán Bosnyák Zoltánék, ugye, átvették, nekem Kardos G. György idézgette, gúnyosan egyébként zsidó haverjaira értve, hogy poloska vérű aj zsidó. Ugye ez már a nyilas szóhasználat egyes személyekre. Bosnyák Zoltán aztán végül is nem került a népbíróság elé, hanem éveket töltött a kommunista rendszer börtöneiben, és faggatták, mert összeállították ők is a zsidó listákat a maguk számára, a perek számára, amelyek aztán nem lettek. Elég
ez
az hozzá.
Ez a Sztálin féle orvospereknek a
igen, igen, hát itt a Rákosék is akartak ilyet csinálni, és használták a Bosnyák Zoltánt, mint szakértőt, de aztán valahogy csak meghalt a börtönben, de nem tudjuk pontosan, hogy hol, de évekig ottan tartották. Hát addig tartják ezeket életben, amíg lehet őket faggatni, érdemes őket faggatni. Na most, hát ez ugye látjuk, hogy menthetetlen. Miközben való igaz, teljesen egyetértek, hogy nagyon jó vélemények is hangzottak el derék emberek szájából. Például Sík Sándor, aki rajongott Prohászka Otokárért, Salkaházi Sára, ugye, aki zsidó, ő maga nem volt úgy zsidó születésű, mint Sík Sándor. Tehát,
Slakta Margit.
Ő is, igen. Tehát, hogy ez a szociális típusú gondolkodás, amelyik valóban jelen van Prohászka Otokárnál, hogy is van ez. És mi úgy látjuk, hogy ez a két dolog ellentmondásban van egymással. Na most Prohászka Otokárnak a teológiai gondolatait én nem bogaráztam végig, meg mint filozófus, hát amit megnéz, ez nem annyira jelentős, de azt kell mondanom, hogy egyrészt benne van az európai főáramban, másrészt pedig benne van a magyar főáramban. És benne van mélységesen mindaz, ami a magyar modernitást jellemzi. Na most ehhez azt kell tudnunk, ami nincsen leírva a magyar történettudományban, de nekem utána kellett valamiért néznem, hogy 1878-ban kezdődik igazán ez a történet. Hát Németországban kezdődik a történet azzal, hogy volt egy Adolf Stöcker nevű úr, lelkész volt, hát ugye protestáns lelkész Németországban, ez az Adolf Stöcker úgy azzal tüntette ki magát, hogy 1870-es évek elején rendkívül csúnyán nyilatkozott a franciákról. Ugye hát ez a francia-porosz háború, meg a kommun ideje, meg, és annyira gyalázta a franciákat, hogy Vilmos császár udvari lelkészévé tette. Na most attól kezdve ez az Adolf Stöcker azzal foglalkozott, hogy a zsidók ellen uszította a németséget, és megalapította a keresztény szocialista pártot 1878-ban. Na most ez lett az összes ilyen antiszemita egyházias intézménynek a példaképe. Na most ez a keresztény szocializmus, ez létezik azóta is, és hát voltak derék keresztény szocialisták is, akik nem voltak antiszemiták, de ők voltak a kisebbségben. És ez az egész keresztény szocializmus, ez úgy, ahogy van antiszemita azért alapjában, ez köszönhető ennek a bismarcki politikai gondolatnak, amit hát ugye Vilmos császár is elsajátított, hogy ugyanis a forradalmi hangoltságú munkásosztályt ezzel lehet igazán leszerelni, és ezzel lehet a szociáldemokratákat belülről megdönteni. Na most ez azért magyar történet, mert még 1878-ban egyrészt ugye volt nekünk egy Istóczi Győzünk, aki antiszemita szöveggel lépett fel a magyar parlamentben. Jóval később megalapította az antiszemita pártot, ez Németországban is előbb-utóbb megalakult, az külön van a keresztény szociális pártoktól. De ami érdekes, hogy egyrészt Istóczi Győző volt az első a világon, aki kifejtette, hogy a zsidókat Európából vissza kell küldeni Palesztinába, és alakítsanak meg egy zsidó államot. 18 évvel előzte meg Herzl Tivadart. Ez egy magyar parlamenti felszólalása volt. Másrészt pedig Istóczi Győző mellett, aki tehát Jókai Mórtól kezdve a miniszterelnökön keresztül, az akkori miniszterelnök, mindenki kigúnyolta, meg jelentéktelen hülyeségnek tekintette. Volt egy Munkás heti krónika című lap, ez volt a Munkás Egyletnek, az akkori munkáspártunknak a lapja. A vezetője ennek a Munkás Egyletnek Frankel Leó volt, és ő síkra szállt Istóczi Győző nézetei mellett. Frankel Leó. A zsidó származású Frankel Leó. És volt, nem ő volt az egyetlen a marxizmuson belül, mert egy csomó második, harmadik vonalbeli marxista úgy látta, hogy a papsággal kell összefogni a polgárság ellen, a munkásosztály nevében. Tehát ez egy feudál szocialista elképzelés, ami nem csak a szélsőséges katolikusok, meg szélsőséges protestánsok számára volt ajánlott, hanem a munkásosztály számára is. Na most ez le van tagadva természetesen a munkásosztály történetében, a munkáspártok történetében, holott ebből magyarázható meg, hogy a szociális, a szegényeknek a szociális fölemelése és az antiszemitizmus egész Európában hogy tud összefüggeni. Tehát amit mi furcsának találunk, és ellentmondásnak találunk, például Prohászka Otokárnak a nézetrendszerében, az mélységesen benne van az európai modernista gondolat.
Hát de bocsáss meg, hát Prohászka Otokár a következőt mondja. Az egyház nem kapaszkodhatik bele a rendiség fönnmaradt törmelékeibe. Nem sorakozhatik hívzsoldosként a csupán társadalmi elvet képviselő arisztokráciának zászlai alá. Nem rokon szenvedhet a nemessége, mint valami irigyletes intézménnyel neki. Egészen teljesen a polgári társadalom, mondjuk a nemzet alapján kell állni. És nem szabad olyannak lenni, hogy az emberek idegenként nézzenek a papokra, mint nem a mai korba való emberekre. Nem a nem a rendiség, nem a feudalizmus mellett áll ki.
De a marxizmus másodrendű hívei igen. Tehát ők szövetségesnek tekintették a papságot 1871 után. Már 1871-ben is. A francia kommunben is az volt a lényeg, hogy a polgárságot nyírják ki, és a katolicizmussal össze lehet fogni. Ez volt a különös egyébként Frankelleu működésében, aki hát ott volt a vezetőségében az internacionálénak. De aztán ez a magyar munkásmozgalomba beépült. Beépült. És amikor a munkásmozgalmi oldalról a polgársággal szemben és az igazi szociáldemokratákkal szemben ez a kommunisztikus politikai gondolat, ez végig érvényes volt.
De hogy hatott ez, hogy nem hatott Prohászkára, vagy hogy hatott rá valami más? Mert akkor ezek szerint...
De együtt van, nem, azt mondom, hogy együtt van a dolog. Német eredetű tulajdonképpen, és együtt működik, tehát úgy hatott rá, hogy ő a polgárságot mondja, de közben a szociális igazságot követel, mert hát a polgárság nem fogja megadni a szegényeknek. Tehát itt van egy ilyen ókeresztény gondolat, hogy a szegények mellé kell állni. Ez rendben van. Ezzel semmi baj nincsen.
De közben a feudalizmus ellen lép föl.
Már igen, de a munkáspártok nem. Ez az érdekes. És az antiszemita pártok is a feudalizmust támogatják a munkásosztállyal szemben. Ez azért nagyon érdekes keveredés.
Nem nagyon is nagyon érdekes. Értem, őszintén szólva.
De egyszerű.
De várjál, hát a Prohászka ügyben azért jogosan nem értem ugye a dolgot. Ő utálja a feudalizmusba belemerevült régi egyházat.
Igen.
Ő a zászlóvivője a katolikus megújulásnak a 20. század elején.
Igen.
A polgári társadalmat követel.
De milyen polgári társadalom?
Hát ő legalábbis ezt írja.
Igen, tehát teljesen igazad van. Tehát ő feudalizmus ellenes, sőt, bizonyos értelemben tényleg nagyon explicite a szociális forradalom, igen, és a katolicizmus szövetségét mondja. Tehát például 1919-ben a tanácsköztársaság bukása után, amikor mindenki, Bethlen Istvántól elkezdve Horthy Miklósig azt mondja, hogy vissza kell, hogy térjen a régi jó rend, ő azt írja, ne akarjunk restitúciót, nem kell az úri tempó, az úri haszon élvezése Magyarország földjének és a magyar nép erejének, nem kell a munkaiszony. Tehát ez pont arról szól, hogy elveti azt a fajta múltat, hát szinte Szabó Ervini ez a dolog, amely ugye a magyar úr, a magyar nemesség, a történelmi Magyarországnak egyfajta ilyen istenítése, vagy hogy a jog folytonossága. És aztán azt is írja, mint egy akár Iványi Gábor, aki az egyház jogait igazán alaposan akarta volna védeni, és a védelmet megszervezni, annak mindenek előtt nálunk az államtól való szabadulást kellett volna sürgetni. Az bizonyos, hogy a 19. század végig az államhatalom mindenki féleképp szutyongatta és nyomorgatta az egyházat. Békók közt voltunk, amelyektől mindig szabadulni akartunk. Itt van egy nemzetközi helyzet, ennek egy része az, amit Gyuri mondott, és van egy hazai helyzet. A nemzetközi helyzet az, hogy a francia forradalom óta az egyház bezárkózik. Úgy néz ki, mint egy ostromlott vár, és főként az, hogy nem tud mit kezdeni azzal, hogy elveszíti a világi hatalmát a szentszék, a pápa. Ennek ugye az egyik legfontosabb, legjelképesebb eseménye az 1870-ben történik, amikor az olasz királyi csapatok bevonulnak Rómába, és végre egyesül Olaszország, és kikiáltják az olasz királyságot, mire a regnáló pápa, 9. Pius azt mondja, hogy ő a Vatikán fogja semmi közel, ki is átkoz mindenkit, aki ugye a pápa világi hatalmát fenyegetni, merészelni. És ezt az egész kudarc történetet, amely amely egyébként ugye Napóleontól ered, hát emlékezzünk csak a császár koronázásra, amikor Kika oda rendeli a pápát Párizsban, aztán egyszer csak kikapja a koronát, és maga fejére helyezi, aztán még Josephine-t is megkoronázza, tehát hogy itt szimbolikus gesztusoknak a töménytelen dolga mutatja azt, hogy az egyház passé, az egyház az múlt. A feltörekvő polgárságnak nincs szüksége dogmákra. A darwinizmus, az evolúció, a természettudományos világnézet diadala, az mind olyan polgári dolog, amellyel szemben az egyház egész egyszerűen tehetetlen. Vannak teológusok, John Henry Newman, meg egyebek, akik ugye megpróbálják bevinni a fejlődés gondolatát legalább az értelmezésbe, de az egyház leáll. Ott van a Syllabus, egy hírhet pápai enciklika, illetve pontosabban annak a függvénye, amely 80 tételben gyakorlatilag mindent elítél. A vallásszabadságot, a protestantizmust, elítéli a népszuverenitást. Tehát itt van a 19. század közepén a katolikus egyház, és teljesen magányos, hidegre van téve. A felemelkedő nagyhatalmak, nemzetállamok és protestánsok. Ilyen az egységesülő Németország egy protestáns dinasztiával az élén, ilyen a Nagy-Británia egy protestáns államegyházzal, amelynek ugye maga a feje névlegesen a király, és ilyen az Egyesült Államok, ahol katolikus elnököt először 1960-ban Kennedy személyében választottak, a második ugye az most menj nyugdíjba, eléggé dicstelenül, ugye Joe Biden. Az Egyesült Államokban eddig összesen két katolikus elnök volt egy olyan országban, ahol a vallásnak elképesztő, és Magyarországon soha nem a maga teljességében soha nem felfogott jelentősége volt. Tehát ebben a kontextusban képzeljük el, hogy a katolicizmus átél egy borzalmas nagy depressziót, amelyre baromi rosszul reagál. Hát van egy olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy a papok, a kispapok ne is olvassanak újságot, semmifélét ne olvassanak, mert csak olvassák, nem a Bibliát sem, hanem csak azokat a tankönyveket, amit mindentől megfosztanak. A történelmet sem szabad tanulmányozni, mert hát kiderülne, hogy ugye ellentmondások vannak esetleg az evangéliumokban, az egész Bibliában, tehát ilyen teljes bezárkózás, és azért rengeteg katolikus azt mondja, hogy ez nonsens, ez abszurd, ezt nem lehet elviselni, és egyébként nem is kell, hiszen a hit és a tudás összeegyeztethető. És Prohászka ezekhez tartozik, azokhoz, akiket úgy is bélyegeznek meg, mint modernisták. És ilyen értelemben tényleg előfutára annak, ami ma a Ferenc pápa, ami a vatikáni zsinat, és amely ellen ma is, akár Magyarországon, akár máshol is, az integrista katolikusok tömege szokott kisebbsége tiltakozni, hogy hát ez valami szabadkőműves összeesküvés, stb. Stb. Tulajdonképpen ilyennek esett áldozatul Prohászka is 1910-ben, amikor szabályosan feljelentették egy vidéki egyházi lapban tett kis cikkért, amiben az intellektualizmus túlhajtásait pofozgatta. Tehát tényleg arról van szó, hogy nem kell ezeket az ellentmondásokat. Az egyház maga a legfeudálisabb réteg, vagy intézmény bizonyos értelemben a teljes hierarchiájával. Ugyanakkor például a társadalmi mobilitásnak a 19. és sőt a 20. században is az egyik legnagyobb lehetősége. Hát Prohászka sem egy bíborban meg bársonyban született, de nézzük meg például Serédi Justinánt, Miczenti Józsefet, vagy leginkább Csernoch Jánost, aki ugye az utolsó magyar királyt koronázta. Honnan jön a történelmi Magyarországonban születve? Egy kis cipész vagy csizmadia családból úgy, hogy szlovák, magyarul sem tud, a suliban tanul meg, és végig megőrzi, és eljut, és ő lesz Magyarország első zászlós ura, 10.000 és 10.000 holdak javának az élvezője. Tehát, hogy abban a magyar társadalomban, ami nagyon is kasztos, ahol nagyon is nehéz előjutni, a katolikus egyház az okos fiúk számára, mint Prohászka számára, mint Csernoch számára, vagy bizonyos értelemben Mindszenti számára is karriert kínál, és azt mondja, hogy feljuthatsz. Míg a főrendi házba vagy a kormányba azért nagyon jót tesz, hogyha egy grófi címed van, és beszéltünk ugye Károlyi Mihályról. Tehát őt is azért futtatták annyira, mert egy grófi címmel, egy károlyi család címerével még talán a forradalmat is el lehet adni. És hát ugye akár Jászi Oszkárnak, vagy másoknak a leveleit is látjuk, hogy grófurazzák a barátokat. És ebben a helyzetben a legfeudálisabb, leghierarchikusabb intézményben megfér a szociális gondolat, és ott van egyébként az is, amit Gyuri szerintem joggal tesz szóvá, hogy igen, ha így van, hogy a kapitalizmus kiszorítja az egyházat, mert racionalista, mert amit a piacon képvisel, hogy érvényesüljön az erősebb, az ügyesebb, a ravaszabb, aki leleményesebb, és az egyházban meg, hát hogy most ilyen az ügyzé Szent Háromság, meg Szűz Mária szűziessége, meg szeplőtelen fogantatás, hagyjanak már ezzel békén, ott van Darwin, világosan elmagyarázta, struggle for life, küzdelem az életért, a fittebb az alkalmasabb marad életbe is. Hát ebben természetes, hogy van egy antikapitalista dolog, és ha az antikapitalizmusról van szó, akkor aztán tényleg ott vannak kéznél a zsidók, főleg Magyarország, ahol egész egyszerűen a polgárosodásnak van egy ilyen tragikus vonala, hogy a magyar nemesség dacoskodik, és nem akar úgy polgárosodni, mint akiktől a nevüket átveszik a gentry Angliában, ahol azért van egy ilyen társadalmi szélesedés, a gentrybe belefél a paraszt, Magyarországon nem. Tehát azt is látnunk kell, hogy megszületik az antiszemitizmus, és az antiszemitizmus mindenkit elönt, de közben a történelmi középosztályok büdösözik a parasztot. Tehát továbbra is egészen 1945-ig. És ebben az ellentmondásoknak, ebben a gyakorlatilag szinte feloldhatatlan hálójában igenis létrejöhet egy antikapitalista, mélyen antiszemita, tévesen, mert hát ugye a kisákmányolók között ugyanott van. És egyébként tegyük szóvá, tehát Prohászka tényleg kíméletlenül szóvá tette a nagyúri ostobaságot és a degenerált grófokat, és ő volt az, aki azt mondta először, hogy föl kéne osztani az egyházi birtokot is, és a világi nagybirtokot is. Na, hogy nem tették meg.
Igen, szóval...
Bocsánat, csak akkor ez a polgári igen. Társadalom Prohászka részéről, ez egy szöveg igazából?
Hát ő egy rendes polgári társamra gondol, és
ami
nem arra.
Kapitalista?
Így van.
Igen. Igen, tehát ez összeköti, aki forradalmat akar, akár az egyházi forradalmat akarja. Szóval itt lelki forradalom is zajlik, és nem csak társadalmi. Magyarországon csak lelkileg lehet megcsinálni, mert társadalmiak soha nem csinálták meg a forradalmat. Máig. Nincs befejezve ugyanis a polgári forradalom Magyarországon. Egész Kelet-Európában nincsen befejezve. És hát addig ezek ugyanazok a kérdések lesznek. Tehát a kérdés az, hogy ki a fő ellenség. A Prohászka számára az egyházi feudális keret az fő ellenség, mert látja, hogy nem hatékony. Látja, hogy racionális lett, tehát át akarja itatni lelkiséggel. Ahhoz, hogy a néphez, a szegényekhez eljusson, ahhoz meg kell jelölni az igazi ellenséget. Ki az ellenség? Az igazi ellenség a zsidó. Ugyanis a kapitalista zsidó. Na most, mit mond a munkásmozgalom? Ebben az 1870-es, 80-as évekről van szó. Amikor egyébként ő 20 éves, hát 78-ban 20 éves a Prohászka. Tehát akkor kapja meg Európából tulajdonképpen az iránymutatást, és az mindegy, hogy a protestánsoktól kapja, vagy a kimerülő katolikusoktól éppen. Ki a fő ellenség? A polgárság. És hogyha a polgárság, mert az föltörekvő a világban, Magyarországon nem annyira, de a világban igen. És kik a feltörekvő polgárok Magyarországon? Hát egyrészt a svábok, másrészt a zsidók. Tehát akkor tessék zsidó ellenesnek lenni, mert ez megmozgatja a néptömegeket. Na most itt kétféle antiszemitizmusról van szó. Minket megtéveszt az, hogy a Tiszaeszlár Ipper az bekerült azért a köztudatba, és ottan a szegény néptömegek antiszemitizmusa volt az irányadó, és ezt előzte meg a magyar liberális középosztály, Kozma Sándorral az élükön, meg hogy ezt nem lehet hagyni. Mert ők pontosan tudták, hogyha itten elindul a nacionalizmus a zsidók ellen, akkor itten a magyarság kisebbségben marad, mint ahogy kisebbségben is volt számbelileg. És akkor, tehát ők szerették volna a magyar liberális nemesség szerette volna a zsidókat magyarrá integrálni, amire a zsidók nagyon is hajlamosak voltak. Na most ők nem voltak a kapitalizmus ellen, de a munkásmozgalom igen. Tehát a forradalmi szárnya, a nem szakszervezeti, ma szociáldemokratának nevezett szárnya a szociáldemokráciának, hanem a forradalmat áhító szárnya, az zsidó ellenes volt. Ugyanúgy, mint Prohászka Otokár. Itt találkoztak. Na most ebből az az ellentmondás is adódott, hogy a számbelileg elég sokan voltak a munkásmozgalomban a zsidók. És hogy a zsidó munkásmozgalom támad a zsidóságra, ez egy nagyon érdekes ellentmondás, amit soha nem írt meg senki. Pedig meg kéne írni, hogy világosan lássuk az eredetét annak, ami ma is van.
Van itt egy ilyen mondata egyébként Prohászkának. Mi az antiszemitizmus nem fai, nem vallási, ami hát mondjuk a keresztény gondolkodásban különös pillanat, hanem szociális üzleti reakciónak fogja fel, üzleti.
Jó, hát ez fából vaskarika. Hát erről írták, azt hiszem 2007-ben Fazekas Csaba talán, hogy hát a zsidó ellenesség és az antiszemitizmus, hát már bocsánatot kérek, azért ugyanaz. Hát nem lehet azt mondani, hogy nem antiszemita, de a munkásmozgalomnak erről a szárnyáról sem lehet azt mondani, hogy nem antiszemita. Itt a probléma a következővel. Vagy faji szemlélet van, vagy osztályszemlélet van, mind a kettő csak a közösséget ismeri, egyént nem ismer, pont azt, aminek a nevében kitört ugye a francia forradalom, és azóta is. Az egyéni szabadság. Mind a kettő tagadja az egyéni szabadságot, tehát össze tudnak olvadni.
És hát a vége ugyanaz. Egyébként valóban lenne egy kérdésem, hogy nem tudom már melyik visszaemlékezésben olvastam, valaki ott ül, ez a század eleje, 10-es évek, nem tudom. Kávéház és rohanva jön az ifjú szerb Antal. És leül mellé, és azt mondja, hogy neked is részt kell venned abban, ami most történik a katolicizmuson belül, mert itt olyan megújulás van, itt olyan forradalmi gondolkodás van, itt olyan szelepek nyíltak ki, itt olyan erkölcsiség és olyan szellemiség és olyan lelkiség nyilvánul meg, amiből nem lehet kimaradni, mondja Szerb Antal. Mi volt ez?
Hát Sík Sándor, meg Radnóti Miklós, igen. Hát elmegy a dolog odáig.
Hát igen, azt most akkor tegyünk egy zárójelet, tehát Radnóti Miklós keresztényként halt meg. 33 évesen megkeresztelkedett, és nem azért, hogy mentse az életét, az írháját, tudta, hogy semmi gyakorlati haszna nincsen, hanem ahogy megírta, ő ezt régen elhatározta. És hát ugye ezért van az, hogy ugye a múlt és jövőben még az özvegye sem, aki teljesen hűséges volt, nem volt hajlandó közölni, ahogy ugye Radnóti sem. Ki keresztelte meg egyébként? A tanára Sík Sándor, aki maga is zsidónak született. Sík Sándor, aki rajongott az antiszemita, és tényleg ordinári módon antiszemita, és menthetetlenül antiszemita Prohászkáért, aki ez utóbbi egyébként Szerb Antalnak is a keresztapja volt.
Nem, tehát... ő mondta, nem Sík Sándor, mikor meghalt, hogy meghalt az édesapánk, mikor meghalt Prohászka.
Igen, mert Prohászkának tényleg, mint egy ilyen lelki atya volt, és hát ugye jó 30 évvel idősebb volt, mint ugye Sík Sándor, tehát van a katolicizmusnak egy nagy szellemi, ellenkulturális jellege. Tehát François Mauriac, Paul Claudel, Charles Péguy, csak hogy a franciákat említsem, de Németországban, sőt, ugye, hát mint látjuk Magyarországon is, az Utas és Holdvilágnak van egy félreismerhetetlenül katolikus jellege, ami egy picit már leszámolás ezzel a korai ifjúsági vallással, de mégiscsak ott van, valóságos személyekkel, mint például Szedő Dénesről mintázott alakkal, akik szintén zsidónak születtek, és ferences szerzetesként haltak meg. Ez egy eltitkolt történet, zavarba ejtő történet, mert sokszor az van, hogy a zsidóságon belül egyfajta árulásnak minősítik, hogy valaki keresztényé lett. Na most ugye a Prohászka féle antiszemitizmus, azért hozzá kell tenni, hogy van a modern antiszemitizmus, ez a faji alapú, ez az antikapitalista, és van egy ennél sokkal mélyebb, ez az antijudaizmus, ez a keresztény gyűlölet, félelem, iszó viszonyat a zsidóságtól, annak a vádnak a hordozása, ami teológiailag mára, egyébként a II. Vatikáni zsinat nyomán teljesen kiiktatódott a katolikus egyháztól, és mindig is félreértelmezett volt, hiszen nagy misztikusok sohasem a zsidóságot, mint népet, mint konkrét dolgot tették felelőssé Jézus kereszt haláláért, hanem szimbólumot láttak, de ugye a népnek mindig el lehetett adni, hogy a zsidók voltak Krisztus gyilkosai. És hát azt ugye elfelejtődött, hogy maga Krisztus is zsidó volt, és az összes apostol is zsidó volt, tehát ilyen értelemben.
És hogy... Pilátus akasztotta fel.
Így van, és hogy ugye Pilátus ítélte halálra.
Aki nem volt zsidó. Csak az egyiptomi kereszténység szerint.
Igen, tehát hogy itt van ez az anti-júdaizmus, amely a kereszténységnek egy mély sebe, ami ugye 2000-ben, a Szent Évben egyébként János Pál pápa ezért ünnepélyesen bocsánatot kért, mert ez valóban évszázadokig fertőzte szószoros értelemmel a keresztény tanítást, miközben nem volt ez dogmatikailag, de most nem akarok belemenni, elválaszthatatlan része a keresztény üzenetnek. És egyébként a nemrégen meghalt Benedek pápa, akit egyébként ugye nagyon sokszor felületesen konzervatívnak mondanak, pedig egyébként a II. Vatikáni zsinat idején ő volt az egyik legradikálisabb fiatal teológus. Ő ezt ki is dolgozta, ennek a tanítását, hogy a zsidóság, mint választott nép, a választott ságát nem veszíti el. Tehát most már van egyfajta teológiai harmónia, de a 19. században ez nem volt. Tényleg avval keltek a katolikus papok, hogy a zsidók veszélyesek. Ráadásul ugye a szekularizációt, amit a vallástalanodást, amit felismertek a saját egyházukban, azt mindig másokra kenték. A zsidókra, de egyébként a protestánsokra is. Miközben a protestantizmus, és főleg annak a liberális volta, és a zsidóság között meg affinitások voltak. Amikor én megírtam azt a könyvemet Ravasz Lászlóról, hogy szabad kőművesből református püspök, teljesen elveszítettem a korábbi egyházi vezetők, professzorok dolgát, mert hogy lehet megírni azt, hogy egy református szabadkőműves, de hát szinte mindenki az volt a 19. században, és az egyház politikai törvényeket református püspökök támogatták azt, hogy a zsidóság valóban egyenjogú legyen, és tudták azt is, hogy ennek is csak igazából szimbolikus jelentősége van, hogy lehessen a magyar törvények szerint áttérni zsidóvá keresztényből, és ne csak zsidóból keresztényé, mert tudták, hogy ez nem fog nagyon előfordulni, de hogy a jogegyenlőséghez hozzátartozik. Tehát miközben a protestantizmus tudott csatlakozni a francia forradalom eszméihez, bizonyos értelemben kiürítve saját tanításait, addig a katolicizmus nagyon sokáig ellenállt a nacionalizmusnak, vallásszabadságnak, egyetlen kivétele, hogy az Egyesült Államokban, ahol maga is kisebbség volt, és maga Tocqueville írta le a híres Demokrácia Amerikában, hogy az a katolicizmus rendelkezik jövővel, ami Amerikában él, és amelyet nem bénít ez a fajta feudális, hierarchikus múlt, hogy a pápa az tulajdonképpen a világ spirituális feje. És hát ez az, ami Prohászka nem ért meg, nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit szól hozzá, mert a magyar egyház gyakorlatilag nem értette meg, konzervatív maradt, amit a vatikáni zsinat elfogadott, hogy nem a világ spirituális vezetői vagyunk, hanem kovász vagyunk, amely így vagy úgy megerjeszti a kenyeret. Tehát, hogy egy realisztikusabb, és hát azt is mondhatjánk, hogy krisztusibb felfogása az egyházképének. De a Prohászkánál biztos, hogy ott vannak a történelmi képek és a projekció is, és ott van ez az ezredes anti-judaista hagyomány, ami egyébként olyan értelemben nem annyira veszélyes közvetlenül, mint maga az antiszemitizmus, mert az antiszemitizmusban a zsidó soha nem változik meg. Ő hiába lesz keresztény, akkor is zsidó marad, viszont ha megtér, megkeresztelkedik, az egyházias anti-judaizmusban a zsidó is bebocsátást nyer. Voltak ugye Sik Sándornak antiszemitizmus antiszemita irigyei, de hát azért mégiscsak a pérista rend magyar főnöke lehetett, és másokról is tudunk ilyesmit. Tehát ezek kibogozhatatlan, egy biztos, amit Gyuri is felolvasott, és sajnos olvashatnám, de nem akarok antiszemita propagandát itt nyomni, Prohászkának sajnos tényleg nagy hatása volt arra, hogy mások, akiknekben csepnyi kereszténység sem volt, szépen nyugodtan, tiszta lelkiismerete hozzáláttak a zsidók írtásának.
Igen, a döntő kérdés, hogy fai szemléletről van szó, vagy nem fai. Hogy lemennek a vérségig, tehát hogy mindegy, hogy megtér, vagy nem tér meg, vagy akármi történik, az egyén nem számít, mert a vérébe benne van a rossz. A gonosz, az ördög, teljesen mindegy. És a faj, Istóczi Győzőnél már faj van, és a magyar munkásmozgalom kezdeténél a hivatalos napilap, illetve heti lapjukban faj a zsidóság, faj és nép együtt, és maga a kapitalizmus együtt van. És ez érintkezési pont az összes későbbi fajelmélet, vérség elmélet felé. A vérző ostyák, mint előzmény szerepel, ugye ma is véreznek, meg Mária szobor vérzik meg. Tehát ez az egész misztikus fajőrület, ez mélységesen benne van a német, meg a magyar történelemben.
De Prohászka ezt száfolja, vagy legalábbis ezt szállítja.
Fajról beszél. Bocsánat, fajról beszél.
Ez egy nehéz ügy.
Azt mondja, hogy nem faji vallási reakció az antiszemitizmus, de közben az.
Igen.
A modern náci elméletek azok teljesen biológiai alapúak. Tehát azok determinisztikusok. Ha zsidónak születtél, vagy szlávnak születtél, akkor te alacsonyabb rendű vagy, téged ki lehet iktatni, ki lehet
iktatni. Tulajdonképpen van ilyen. A háborúban a felsőbbrendű fajoknak le kell győzniük az alsóbbrendű fajoknak.
De a faj fogalma azért nagyon sokszor előfordul, ugye Adi is alkalmazza, és a faj nagyon sokszor teljesen egyszerűen a népnek, a nemzetnek, egyfajta történelmi közösségnek is lehet. Tehát, hogy ilyen értelemben síkos ez a fogalom, mert a faj egyfajta állandóságot jelent a változásokon keresztül, de nem feltétlenül jelent egy biológiai meghatározottságot, hiszen a faj keveredés abban az értelemben, ahogy például a Adi határozza, egyfajta násztánc, ugye határozza meg, ott mégiscsak egyfajta kulturális metafora. Ez egy nagyon nehéz ügy, már csak azért is, mert később maguk a kulturális vagy vallási alapú antijudaizmusból igenis volt átmenet a biológiai antiszemitizmusba, amely ugye egyértelműen gyilkos szándékokkal jellemezhető, és ahol tényleg kimondták, hogy egy zsidó mindig is zsidó lesz, és ugye ezért volt az, hogy megtiltva a harmadik zsidó törvénytől kezdve, hogy akár szexuális viszonyt is létesítsen egy keresztény férfi, vagy egy keresztény nő, egy zsidó, és hát ugye tragédiák sorozata volt, mert ilyenre mindig is készek voltak.
Gyuri?
Igen, hát József Attilánál is ugye rím hívó szó a faj, fejünkön másképp tapad a haj, ugye? De aztán ezt nem használja. És ez az átmenet az antijudaizmusból az antiszemitizmusba, ez ugye az összes forradalmi mozgalomra a 19. század második felétől jellemző. Tehát itt nincs mese. Most már nem antijudaizmus van a világban, hanem antiszemitizmus. És a nacionalizmus is él ezzel a dologgal, aminek hát az ősképe sajnálatos módon a kiválasztottság tana. Abban a pillanatban, hogyha egy nációt, egy fajt kiválasztottnak tekintünk, akármilyen szempontból, abban a pillanatban a többiek le vannak becsülve, és hát akár poloskának is nevezhetők. És ennek az ősképe a zsidó vallásban van, amelyet a kereszténység meghaladni gondolt. Na de hát az a helyzet, hogy az egyisten hittel vele járnak ezek az excesszusok, és hát a modern korban, a 19. század elejétől ez bizony kikerülhetetlenül az összes nemzeti és nemzetiség elleni népírtásra alkalmazható.
Szerintem nagyon fontos pontra mutatott rá Gyuri, tehát, hogy tényleg a nacionalizmus modern elméletei arra építenek, hogy ez tulajdonképpen egy teljesen friss idea, ez a 19. századból származik, viszont vannak más elméletek, amelyek azt mondják, hogy szimbolikusan benne van abban a mintázatban, amit a legtöbb európai keresztény, úgymond keresztény nép genezisében egyfajta kiválasztottságot jelöl meg, és ezt sehol máshonnan, mint a Bibliából vette. Tehát a választott népek koncepció az a zsidóság egyik legnagyobb hozadéka az európai kultúrába, és hát tartalmazza azt, amit tartalmaz. Paradox módon szerintem Prohászka szentélyavatásának is ez az akadálya, hogy ő nacionalista volt, és az antiszemitizmusát ez is motiválta. Az, hogy például gyűlölte a Habsburgokat. Ő a magyar püspöki kar egyik, tehát a néhány volt csak, egyike volt, aki nyíltan ellenezte, hogy negyedik Károly visszatérhessen a trónra, az a negyedik Károly, aki azóta egyébként már boldoggá lett avatva, tehát a Szentség hírébe halt meg. Miközben pontosan a Horthy Miklós miatti támogatást nem nevezték ki, Prohászkát pedig megérdemelte volna, sem kalocsai érseknek, sem esztergomi érseknek, aztán ugye váratlanul meg is halt. Pontosan a Vatikán, amely nagyon sokszor opportunista módon támogatta, vagy eltűrte a sorai között az antijudaizmust, az nem tolerálta, hogy valaki ennyire nyíltan nacionalista legyen, és ez ugye Prohászkának az egyházi megítélésére utólag is rávetíti az árnyékát. Tehát én csak azt tudom mondani végszóként, hogy nincs megoldás a Prohászka rejtélyre.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spíra Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak. A műsor Csalmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.